Hadd olvassam Efezusiakhoz írt levelet, és szervesen folytatva, amit Gyuri elkezdett, és amit az elmúlt gondolatokban megfogalmaztunk, szeretnélek titeket biztonságban tudni. Ezt itt ültem, ahogy hallgattam a Gyurit, és ez volt a gondolatom, hogy szeretnélek titeket biztonságban tudni. És ez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű. Ha Isten nem gondoskodott volna biztonságról a számunkra, akkor ez nem lenne egyszerű. És a biztonságot kétféleképpen értheted. Az egyik, amit most megint a helyére teszek, nem az, amiről beszélni szeretnék, egy másik biztonságról szeretnék beszélni. Az egyik az egzisztenciális biztonságod. Hogy rendben lesz-e az életed. Most nem erről beszélek. Az életed végső soron rendben lesz. És nyilván, hogyha szellemi kérdéseket feszegetünk, akkor az egyik nagy kérdés az örök biztonság kérdése. Ugye a bibliai teológia világosan tanítja az ember örök felelősségét. Az ember döntése Isten mellett vagy Isten ellen meghatározza az örökkévalóságát. Létezik menny, és létezik pokol, és emberek választanak, hogy ide vagy oda akarnak menni. És Isten rendkívül egyszerűvé tette az örök biztonság elnyerését. Jézus Krisztus meghalt, és aki csak hisz ő benne, mint a megváltóban, mint abban, aki helyette kifizette az adósságait, a bűneinek az árát, annak örök élete van. Ez ilyen egyszerű. Ki akar örök életet? Én mit tegyek? A fiam Jézus meghalt a te bűneidért. Elfogadod ezt, mint fizetséget? Érvényesnek vallod ezt magadra? Bízol benne, hogy ilyen módon örökbiztonságban leszel? Itt egy szék, ráülsz? Ezt kérdezi Isten. És erre kell válaszolnotok. A választás a tiétek. Ez a szabad akarat méltósága. Isten nem kényszeríthet egy szabad akarattal bíró lényt. Érvelhet, nevelhet, taníthat, de a szabad akarat határát nem lépheti át. Te választasz, ráülsz a székre. Jézus Krisztus a megváltó. Örök életed van, ha bízol benne. Ráülsz a székre? Ez a te döntésed. Ha egyszer ráültél, és rögtön fölpattantál, és elszaladtál, és soha többet nem jöttél vissza, örök életed van. Miért? Mert abban a pillanatban, ahogy ráültél, és a bizalom egy pillanatra megvolt, Isten örökbe fogadott téged. És csinált egy csomó visszafordíthatatlan dolgot. Oké? Nem erről a biztonságról beszélek. Ez a biztonság a tiéd. Ez az alapja a növekedésünknek. Hogyan lehet úgy növekedni, ha állandóan rettegned kell? Hogyan lehet úgy tanulni, hogyha a tanulás egy állandó fenyegetés? Mikor megint kiderül egy új dolog, amit ha nem tudok megcsinálni, akkor pokolra jutok. Ha értem ki a bánat, akkor tanulni. Nem, ez arról szól, hogy örök életed van, és tanulj arról, hogyan élheted teljesebben az örök életedet. És erről szeretnék beszélni. Mert ilyen módon viszont veszélyben vagytok. Miközben örök életetek van, miközben elrendelt dolog, hogy Isten örökösei vagytok, ha hittetek Jézus Krisztusban, mint a megváltótokban, aközben van rá lehetőséged, hogy eltold az egész életedet. Oké? A tékozló fiú története. Hányan ismeritek? Nem mindenki. Van egy nagyon gazdag ember, két fia, az egyik fiú, mondjuk azt, hogy 16 évesen kikéri az örökségét, azaz adod a lét, ami rám tartozik, a vagyon felét, és eltűnik vele. Oké? Király. Elcsajozza, elissza, és elkártyázza. Ez pontosan így van a Bibliában. És aztán elszegényedik, mint semmije, ugye eltolt mindent, oké? És moslékot eszik. Ezt el tudod képzelni? A világ egyik leggazdagabb, elkényeztetett ficsurából egy hajléktalan lesz, aki kukákból eszik. Oké? Ez a sztori. Hurrá! Ez téged is fenyeget. Ez volt a mai üzenet. Sok sikert kívánok, sziasztok! Jó. Úgyhogy. Vajon az atya, aki szó nélkül odaadta az örökséget, azért ez is valami, ez is elmond valamit, nem? Tehát ott van az atya, fiú menni akar, és azt mondja, ha menni akarsz, menj. Oké? Okay? Én nem fogok az utadba állni. Sőt, vidd az örökséget. Még nem haltam meg, ez is egy fura gondolat, ugye? Azt megvárhattad volna, amíg meghalok, de végül is minek ez a macera, így gyorsabban haladunk. Vidd. Oké? Okay. Vajon az atya ezt a sorsot szánta-e a fiának? Megérdemli-e ezt a sorsot? Hát az emberi igazságérzet szerint, hát, hogy van, aki azt mondaná, hogy igen, a nénikéjét. Hát megérdemli. Egyrészt az is gáz, hogy kikérte a vagyonát, az is gáz, hogy elment, ugye nem teljesen, és az is gáz, ahogy elszórta a vagyont. Minden gáz. Igazából megérdemli. Most tudnotok kell, hogy amikor aztán később visszatért az atyához a tékozló fiú, akkor az atya örömünnepet ült, hogy visszajött. Úgy szerette, mintha el sem ment volna soha, sőt jobban. Csókolgatta, a köntösét ráadta, a gyűrűjét az ujjára húzta. Okay, a gyűrű a hatalom jele. A gyűrűt az hordozza, aki rendelkezik minden vagyon fölött. Okay, a fiú eltolt mindent, visszajött, és az atya első dolga az volt, hogy ráhúzta a gyűrűt. Azt mondta, minden, ami az enyém, az a tiéd. A köntös, mit jelképez a köntös? A méltóságot talán, a tisztességet, nem tudom. És örömünnepet ült, oké? Okay? A fiam meghalt, de újra él. Ünnepeljünk. Ez az atya szíve. Az atya nem ezt a sorsot szánta neki. Az atya olyan gazdag, hogy ő nem állít föl mérleget. Ezt értitek? Nincs nála egy ilyen mérleg, hogy mennyit szúrhatsz el, hogy aztán vége legyen. Nem szúrhatsz el annyit, hogy vége legyen. De nem ezt a sorsot szánja neked. Nem azt akarja, hogy kukából kelljen enned jelképesen vagy ténylegesen, hanem hogy királyként élhess, aként, aminek teremtve vagy. Viszont a tudás, az élet ismerete, az élet bölcsessége nélkül ez lehetetlen, hisz te fogod meghozni a döntéseket az életed felől. Te fogsz választani utat, és az atya tisztelni fogja a szabad akaratodat. Azt mondja, add ki az örökségemet. Én tudom, hogy fogok élni. És ő azt mondja, biztos százszor mondta ezerszer, hogy ne tedd. De amikor igazán menni akart, akkor azt mondta, itt van, vidd. És aratta, amit vetett. És aztán persze később is, amikor visszajött, sokat aratott a halálnak, de amikor visszajött, azzal, hogy visszajött, egyet vetett az életnek, és azonnal életet aratott. De mi van, ha nem jön vissza? Ez a dráma. Mi van, ha elmegy, és a szégyen miatt nem jön vissza? Mi van, ha nem jön vissza? Ebbe belegondoltatok? Mi van, ha nem jössz vissza? Az gáz. Úgyhogy kérlek, szeretnétek titeket biztonságban tudni. És amit most olvasunk, ez a biztonságotok ezen a területen, ezen a szinten. Olvashatom? Jöhet? Kíváncsiak vagytok? Van még rá idő? Oké. Okay. Efezusiakhoz írt levél. 4:11. Jézus Krisztusról beszél, aki a mennyből jött, lejött a földre, megváltott minket, mindent helyre rakott. Oké, mindent helyre rakott. Erről beszél a 11. versig. És utána azt mondja, és ő adott, amikor elment. Oké, mert Jézus elment. Kiszúrtátok, hogy nincs itt? Hányan szúrtátok, hogy Jézus nincs itt? A Szent Szellem van itt, ő a mennyben van, és a Szent Szellemen keresztül, aki Isten, gyakorolja a hatalmat. Mire? Erre. De adott ajándékot, de hátrahagyott egy rendszert, amely biztonságba helyez minket. Oké? Kitalálta, hogy ez hogy fog működni. Ugye egy király, aki fölneveli az örököst, neki van egy módszere, hogy neveli fel az örököst, igaz? Tehát valószínűleg van, Krisztusnak is van. Ti vagytok az örökösök. Bele kell nőnötök egy vagyonba, bele kell nőnötök egy hatalomba, bele kell nőnötök egy jellembe, a király szerető, önfeláldozó jellemébe bele kell, hogy nőjetek, és Isten adott erre egy rendszert. Figyeljetek! Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket, a szentek azok ti vagytok. Okay? A szent mindenki, aki hitt Jézus Krisztusban, mint a megváltójában. Abban a pillanatban, ahogy valaki hitt, Isten megszenteli őt. A megszentelés azt jelenti, hogy félretenni egy különleges cél számára. Megszentelni azt jelenti, hogy a közönségesből kiemelni, és egy különleges helyre tenni. Ez a szent. A szent az nem közönségest jelent. Egy magasztos cél számára elkülönítettet. A király szent. Oké? Okay? A király nem az utcaseprő. Bár ha igazán szelíd és alázatos, nem gond neki az utcát söpörni. De ő akkor is különleges. Ti azok vagytok, szentek vagytok. Úgyhogy Jézus Krisztus adott némelyeket apostolokul, ezek az ajándékok. Adott ajándékot nekünk. Apostolokul, az apostolok azok, akiken keresztül a Biblia, legalábbis az új szövetség üzenete született. Oké? Okay? Ez nagyjából azt jelenti, hogy adott nekünk egy új szövetséget. Adott egy pontos definíciót az új szövetségről. Oké? Okay? Az új szövetség, az az ószövetség után az új mód, ahogyan az ember és Isten viszonyul egymáshoz. Van egy szerződés. Adott egy új szerződést, hogy magyarul mondjuk. Aláírtad? Hittem Jézus Krisztusban, aláírtam. Úgyhogy van egy új 800 oldalas szerződésed az életről. Sok apró betűs részlettel. Pontos definíciód van róla, hogy fog működni, oké? Okay? A lényeg az, hogy minden a tiéd, te vagy az elkövetkező korok egyik uralkodója, minden, ami Istené a tiéd, sőt, Isten maga is a tiéd. Oké? Okay? Ez volt a szerződés tetején, aláírtad, olvastad-e az apró betűs részt? Ez a kérdés. Isten adott egy 800 oldalas szerződést. Meg kéne néznem már hány oldal, mondjuk attól függ, hogy melyik fordítás, ugye? Ez ajándék? Ne viccelj, persze. Hát ezt titokban is tarthatta volna, nem? Azt mondja, hogy figyelj, minden a tiéd, de jöjj rá magadtól. Ez olyan, mint hogy kapsz egy... bankszámlát, és nem adsz meg PIN kódot. Kapsz egy vadonatúj, széles vásznú tévét, 800 gombbal, egy olyan távirányító valamit, amit megnézni is rettenet, és nem kapsz hozzá használati utasítást. De még egy hétig tart, míg bekapcsolod. És aztán két hétig még először kikapcsolod. És mert elfelejtetted, hogyan kapcsoltad be, ezért... Oké, okay, tehát, hogy Isten adott ilyet, elmondta. Másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul. És tanítókul. Oké, okay. Proféta. A proféta szorosan kapcsolódik az előzőhöz. A proféta az, aki egyrészt megjósolja a jövőt, másrészt az, aki Isten üzenetét tolmácsolja. A jóslás azért kellett, hogy az üzenet hitelesíthető legyen. Én azt gondolom, hogy új szövetségi proféták a hagyományos értelemben már nem léteznek, hisz Jelenések könyvében, az utolsó könyvben Isten lezárja a kijelentést. Azt mondja, hogy ennyi az üzenet. Aki ehhez hozzátesz, vagy ebből elvesz, az probléma. Oké? Okay? Úgyhogy ennyi az üzenet. Nincs új kijelentés. Ha én most azzal jönnék, hogy bele kell, mindenki vegyen elő papírt, ceruzát, ragasztószalagot, és egy lapot ragasztatok be, Efézus 4 és 5 közé, mert az Úr az éjjel kijelentést adott nekem. Akkor beszéltek pásztor Kendével, jó? Hogy a Sanyival baj van. Nincs új kijelentés. Úgyhogy a proféta az, aki Isten üzenetét hozta. Az új szövetségi proféta szerintem az, aki ezt az üzenetet tanítja és értelmezi. Ebben az értelemben pásztor Kende egy új szövetségi proféta. Nem mond újat, csak értelmezi a szöveget és tanítja. A tanító, ha lehet így mondani. De Ez egy kicsit megerőltetett? Vagy erőltetett? Nem, nem. Azt hiszem ez jó, mert ugye az eredeti kijelentés az megvan, ez hiteles, és ennek a kijelentésnek a kifejtése, kibontása, a tanítása, az érthetővé tétele, ez az új szövetségi proféta szerepe. Nem használjuk ezt a szót, mert a következő szavak pontosabbak. Azt mondja, hogy másokat evangélistákol. Az evangélista, hányatoknak van ilyen meleg jó érzése, amikor ezt halljátok? Hányan szeretnétek evangélisták lenni? Egy kéz, két kéz. Az elég fura szó, elég fura szó. Az evangélium örömhírt jelent, oké? Az evangélista az örömhírvívő. Hányan szeretnétek örömhírvívők lenni? Oké, ez már jobban hangzik. Miért van szükség az örömhír vitelére? Mert ha senki nem mondja, akkor honnan a bánatból jönnének rá? Hát úgy értem, elkezdtem tőzsdézni, és nagyon jól megy, és arra gondoltam, hogy egy ilyen, csak így megosztom az örömömet veletek, és mindenkinek átutaltam 10 millió forintot karácsonykor egy névre szóló számlára. És a Gyuri kiosztja az alkalom végén a banki adatokat, tehát a bankszámla számot, PIN kódokat, ezeket, jó? Nagyon terhes volt ez a feladat, már el akartam mondani múlt héten, csak ilyen rossz érzésem volt miatta, ezért nem mondtam el. Az evangélium feladata egy nagyon terhes feladat. Az örömhírvivés az nem egy olyan dolog, amit szívesen csinálunk. Gúnyosan beszélek, nem tudom, értitek-e? Tehát az evangélista az ilyen módon örömhírt visz. Az evangélista elmondja, hogy ember, az életedben van remény, ember, tudsz róla, hogy van Isten, és hogy nem kell egyedül küzdened, hogy minden a tiéd, tudsz róla? Ez az evangélium hirdetése. Fontos-e ez? Értem, ha nekem nem szól valaki, akkor az én életem, tehát lehet, én ma már valószínűleg nem élnék. Vagy ha igen, alkoholista lennék, az tuti, vagy drogos. Ez a két lehetőség van. Én tuti, ez biztos. Tehát lehet, hogy tehát én egy ponton megszűntem naívnak lenni, tehát én úgy néztem és láttam, hogy miről szól az élet, és addig, amíg naív voltam, addig jó volt, addig nem hiányzott Isten se annyira, mert az ember csak fölkelt, csak lefeküdt, csak vakon remélt valami jobbat, de aztán, amikor elkezdesz igazán szembenézni vele, ugye te hála Istennek az evangélistákért. Úgyhogy nektek is volt egy evangélistátok. Ki a tiéd? Ki az, aki neked szólt? Remélem emlékszel rá, remélem hálás vagy a szívedben érte, mert az az ember valami nagyon fontosat tett. És persze nem ő, mert őt Isten adta ajándékba. Isten hívta őt erre, Isten tette őt képessé. De van egy evangélista az életedben, aki nélkül lehet, hogy egy drámává alakulna. Van valaki, aki a tékozó fiúnak, amikor a kukákba dugva a fejét próbált valami kis kajához jutni, szólt, hogy figyelj, menj haza. Az atyád vár, gyűrűvel és palástal és örömünneppel. Menj haza. Oké, valaki szólt. Lehet, hogy valaki szólt. Ez egy ajándék. És aztán a következő, profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. És ez a kettő szerintem a legfontosabb. Pásztorok és tanítók. A pásztor az egy olyan tanító, ez mindig egybe van, pásztor-tanító, aki törődik veled. Neki az a dolga, oké, Isten azt mondja, figyelj, van egy elhívásom a számodra. Az elkövetkező korok uralkodóit te fogod felkészíteni. Te leszel a támaszuk, te leszel a gondoskodójuk, te leszel a vezetőjük, de nem mint aki uralkodik rajtuk, hanem mint valaki, aki törődik velük, mint ahogy egy atya a gyermekeivel, mint ahogy egy jó pásztor a juhaival. Vizet, legelőt, nyírni, ha kell, amit kell. Te fogsz törődni a nyájjal. És előttem állsz, oké? Okay? Nekem számolsz el a nyájjal. Egy pásztor. Wow! Hű! Az egész életedet azzal fogod tölteni, hogy engem egyre jobban megismerj, kutatni fogod az írásokat, és amire jutsz, amire vezetlek, azt odaadod a nyájnak, és vigyázol rájuk. Pásztor. Oké? Okay. Ajándék? Hihetetlen. Persze sok rossz pásztor van. A világban a világi vezetők mintája, köszönöm szépen, jobb, ha nem lenne. De ez más. Ez egy ajándék. Ez valami, ami nélkül én lehet, hogy már nem lennék itt. Lehet, hogy mennék a mennybe, de lehet, hogy nem tudtam volna megmaradni a gyülekezetben. Mi ennek a jelentősége? A következő, a tanítók. Nem tudom, nézted-e már a Bibliát? Nézted? Nem tudom, érted-e, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. Azaz a valóságot írja le, és az életedre releváns, jelentős információt tartalmaz. Nem tudom, érted-e? Hogy az életed döntéseinek a sorsa ebben az információban van. Oké? Vágod a Bibliát? Úgy értem, olvastad? Ha? Hányan olvastátok? Király. Elsőre értetted? Értem, elolvastad, mindent értek, kész. Adjatok egy másik könyvet. Uram, miért csak egyet? Miért csak egyet adtál? Ezt elolvastam egy hét alatt. Hogy értem, ha ezt valaki nem tanítja, oké, nem. Ha ezt valaki nem tanulmányozza, nem. Ha ezt sok tucat ember, sok száz ember nem tanulmányozta évtizedeken, évszázadokon keresztül, jegyezte le a felismeréseit, aztán valaki az élete hajnalán elkezdte tanulni, amit mások tanítanak, utána nézni, hogy úgy van-e, aztán ő maga tanulmányozza egész életében, és így ezzel a felkészültséggel nem tanítja, akkor az életben nem jövünk rá, hogy mi van benne. Képzeljétek el, hogy János evangéliuma 1.1 azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, a logosz, ami a teljes definíciót jelenti. Az ige Istennél volt, nyilván Isten tudja a teljes definícióját mindennek, és azt mondja, maga a logosz volt Isten. Azaz Isten egyenlő az igével, és az ige testet öltött ebben a Bibliában. Oké? Okay? Egy végtelen mélységű, szélességű, hosszúságú, magasságú információ ebben a könyvben. Vannak különféle elméletek, hogy ugye mi a 3-4 dimenziós valóságunkban ezt a könyvet, tehát ebben a könyvben lévő információt egy módon olvassuk. Balról jobbra, föntről lefelé, az elejétől a végéig. Oké? Okay? De vajon, ha más olvasási kódokat használnánk, lehetne ebben több információ? Csak mert intelligens ember azt mondja, hogy a teljes valóság definíciója nem lehet benne egy 1500 oldalas könyvben. De csak akkor mond ilyet, hogyha nem gondol egy picit tovább. Nem tudom, hányan olvastátok a Bibliakód könyvet. Az egész nem, azt gondolom, hogy nem helyes úgy, ahogy van, de egy nagyon érdekes felismerésre jutott, mégpedig arra, hogy az Ószövetség eredeti szövegei, ugye táblázatokban vannak a szavak. És ugye te mindig ugyanúgy írták le, sorok, oszlopok, számszaki elnézés, minden héber írásjel egy szám is, és összeadták a sorokat, és aztán az összeadott mennyiséget, és egy ellenőrző szám jött ki az oszlop végén. Mindig minden ugyanúgy nézett ki. Tehát, ahogy Isten lejegyezte az üzenetét az Ószövetségben, az egy nagyon pontos információadat volt, amit a Biblia kódjának a szerzője elkezdett más algoritmusokkal kiolvasni. Tehát nem minden második betűt olvasott össze, minden 28-at, valamilyen algoritmus szerint. Számítógépet ráfuttatott, és megnézte, hogy talál-e valamit. És talált. Talált szignifikánsan, nem tudta olvasni, de talált információt, ami sokszor köthető volt a valós eseményekhez. Úgyhogy mindegy. A lényeg csak az, hogy a Biblia tanulása nem egy egyszerű dolog. Ugyanakkor nem egy lehetetlen dolog. Valami, ami az életünk egyik kiváltsága, egyik felelőssége, és egyik legnagyobb nyeressége. Mert a Biblia tanulásán keresztül nem csak a valóságot ismered meg jobban, nem csak dörzsölt leszel, nem csak bölcs leszel, nem csak megértő leszel, hanem Istent ismered meg egész közelről, hisz ez a könyv leginkább róla szól. Isten azt mondja, hogy az egésznek a lényege, azon túl, hogy ismerethez és bölcsességhez jutsz, ami alapján jó döntéseket fogsz hozni, az az, hogy engem megismersz. Hisz az élet terve az, hogy fogod a kezemet, és együtt megyünk végig az életen. Miközben végigmegyünk, te tanulsz, egyre bölcsebb leszel, és egyre jobb döntéseket hozol, de végig fogod a kezemet. És ahhoz, hogy fogd a kezemet, hogy mert fogni a kezemet, ismerned kell engem. A legnagyobb feladat megismerni Istent. Ez a könyv Istenről szól. Ez a könyv azért nem tedd, ne tedd parancsok sorozata, hanem sokszor sztorik, történetek, példázatok, mert egy személyes kapcsolatot kell fejlesztenie elsősorban, közted és Isten között. Oké, szeretnélek titeket biztonságban tudni. Ez a biztonság tanulás nélkül lehetetlen. Oké, Isten ajándékokat adott. Adta a könyvet, és aztán adott pásztorokat, akik törődnek veled, nem csak a tudásoddal, hanem az életeddel, a nyomoroddal. Isten erre az elhívásra hívta el őket, ez a feladatuk, és aztán adott tanítókat, akik segítenek ezt a könyvet megérteni. Oké? Szeretnélek titeket biztonságban tudni. Ha készek vagytok tanulni, akkor ahogy egyre felkészültebbek vagytok, úgy ez a biztonság ezzel a felkészültséggel megvan. Kijelölvéd meg ez a felkészülés. Tippeket kérek. Saját magadtól. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez az. Hát tudjátok. Persze. Neked segít. És ha valaha érezted magad vezetőnek, hányatoknak van családja? Gyerekek? Vezető vagy. Ha, tőled függnek emberek. Ahány gyereked van, annyi biztosan. Őértük is tanulsz. Oké? Mert a te döntéseid az ő életüket is meghatározzák. Mit adsz tovább nekik? Milyen világban növeszted bele őket? Hát abba, amit te ismersz. Vajon te az eredetit ismered-e? Vajon úgy ismered-e, ahogy kell? A tanulás, a felkészülés felelőssége a miénk. Mert szabad akarattal bíró lények vagyunk, akik maguk hozzuk meg a döntéseinket. Remélhetőleg Isten kezét fogva, de magunk hozzuk meg a döntéseinket. És talán még egy gondolat. Abcselből, a béreabeliekről szeretnék egy gondolatot. A béreabeliek nemesebbek voltak. Pál apostol hirdette az igét. Beszélt itt, beszélt ott. 17-11. A béreabeliek nemesebbek voltak. 17-11. Pál és Szilás bement Béreában, bementek a zsidók zsinagógájába. És ezt mondja, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Mint azok, akik Tesszalonikában éltek. Nemesebbek voltak. Miért? Figyeljetek, és itt van a felkészülésed felelősségének a másik oldala. Az egyik volt ugye a pásztor, tanító. Vedd igénybe őket, használd őket. Isten ajándékba adta őket. Egyedül nem fog menni, megígérem. Egyedül nem fog menni. Új vallást fogsz alapítani, ha egyedül csinálod. Tuti, hogy félreérted. Tuti, hogy oké, szükséged van rá. Sziszi. Visszajössz. Kár volt elköszönni. Oké. A béreabeliek azok nemesebbek voltak. Mert teljes készséggel fogadták az igét, használták a tanítót. Oké, teljes készséggel, mondjad nekünk, mondjad. Gyerünk. Tanulni akarok. De nem hitték el. Ez nagyon fontos. Úgy értem, te lehetsz becsapva. Slinglov Sanyi, itt állsz és dumálsz, pásztor Kende, az egész Biblia szól gyülekezet, ti lehettek egy ostoba szekta. Nem? Ja, miért nem? Hát ahogy ezt az objektivitást elveszítjük, veszélyben vagyunk. Lehetünk azok. Mert abban a pillanatban, hogy nem a Bibliát, nem az igazságot tanítjuk, hanem valami saját kis furcsaságot, abban a pillanatban veszélyesek vagyunk. Úgyhogy, ha te naív vagy, és csak eszed és iszod, amit hallasz tőlem, akkor hibázol. Oké? Jogos? Ki a felelősség? Ki fogja élni az életedet? Én? Nem, te fogod. Ki fogja aratni a te döntéseid következményeit, amit esetleg az én rossz tanácsom alapján hozol? Ki fogja aratni? Halljam. Te. Ki a felelősség? A te szinteden a tiéd. Úgyhogy a felelősséget kettős. Az egyik, hogy teljes készséggel hallgasd a tanítást, mert tanítás nélkül el vagy veszve, de utána itt van, amit a béreabeliek csináltak. Figyelj! Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e azok a dolgok. Oké? Mondjad, és amikor mondtad, akkor megyek a Bibliámhoz, mert arról tudom, hogy igaz, ha nem tudod, nézd meg az apologetika anyagot. Arról tudom, hogy igaz, és olvasom, hogy tényleg úgy van-e, ahogyan tanították. És ha igen, akkor örömöm van, mert akkor rendszert találok abban, amiben nem találtam. Megvilágosítják nekem az igét. Olvasom, és látom, hogy tényleg összefügg. Olvasom, és látom, hogy az tényleg nem úgy van, ahogy elsőre látszik. És olvasom, és ott van egy igenlés. És aztán persze van egy másik vers Jánosban, és ha már itt vagyunk, akkor adjatok nekem ennyi időt, úgyis sokáig fog tartani, míg hazajuttok, vagy a munkahelyetekre lesz kire fogni, hogy elkéstetek. János levele, tehát 1 János 2.27, de bennetek megvan az a kenet is, amit tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amire az ő kenete megtanít titeket, az igaz és nem hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Oké. Mi az a kenet? A Szent Szellemnek a jelképe. A kenet az olaj, az olajjal való megkenés, az a Szent Szellem jelenlétének való jelképe. Az az, amikor azt mondja, hogy bennetek megvan a kenet, akkor azt mondja, hogy bennetek ott van Isten. Megtértél? Elfogadtad Jézus, mint a megváltódat? Igen, abban a pillanatban Isten Szelleme beléd költözött, és meg se tud szabadulni tőle. És ő tanít téged, ő beszél hozzád. Úgyhogy amikor hallasz egy tanítót, menj a Bibliához, és nézd, hogy tényleg úgy van-e megírva. Amikor úgy látod, hogy úgy van, vagy nincs úgy megírva, akkor mit csinálj? Imádkozz. Mondd azt, hogy hé, Uram, hogy van ez? Mutasd meg nekem. Itt vagy, te taníts engem. És ahogyan te tanítasz, úgy fogok megmaradni benne. És a te tanításodnak a többiek csak segítői. A Biblia és a tanítók meg a pásztor. A módszer lényege, végső lényege az, hogy te Istennel állsz a Biblia előtt, és ő személyesen tanít téged. És ahogyan ő megtanított, úgy maradj meg a tanításban. És tudod, mi az ámulatos? Hogy ezt csinálod, és rájössz dolgokra, és felismered, és új kijelentést kapsz. Nem olyan újat, ami a Biblia szintjén új, hanem ami neked új. Úgy értem, ezt sose hallottam így. Itt olvasom, és sose gondoltam így. Ez hihetetlen. Ez valószínűleg így van. És eljössz este Isten tiszteletre, és a pásztor hajszál pontosan ugyanarról tanít, amiről te délelőtt gondolkoztál, és amire rájöttél. Szinte ugyanazokat a verseket használja, még van egy-két kiegészítés, és azt mondod, hogy Atya világ, wow, ez honnan jött? Hát onnan, hogy Istennek most ez a témája, elmondta neked is, és elmondta neki is. És erről akar beszélni most az egész gyülekezetnek. És van egy többszörös bizonyság, van egy többszörös tanúvallomás. Ott vagy te, mint tanú, aki hallottad, ott van a pásztor, mint tanú, és ott vannak a többiek, mint tanúk, és azt mondják, hogy igen, ugyanazt hallottuk. Jó, de az egésznek a végső lényege a bibliai objektivitás, ami az apologetika tényein áll. Tudjuk a könyvről, hogy az első betűtől az utolsóig igaz. A Biblia magyarázat, a Biblia értelmezés egy tudomány, a szövegmagyarázat tudománya, objektív tudomány. Tudhatod, hogyan kell értelmezni egy szöveget. Oké, félreértheted, erre megvan a szabadságod, de lehet tudni, hogy hogyan kell értelmezni egy szöveget, és te értelmezheted helyesen is. Ez adja a biztonságunkat, ez adja az alapunkat. De annyi az információ, hogy kellenek a pásztorok, kellenek a tanítók, kell a Biblia olvasása, tanulmányozása, és kell az ima, kell az, hogy Isten Szelleme tényleg egy természetfeletti módon így fölkapcsolja a villanyt. Ugye, te tapogatózok a sötétben, mit jelent ez a vers, mit jelent? Klik, egyszer csak világos van. Hű, de jól néz ki. És ezt csak látod. És azt mondod, erre hogy jöttem rá? Ámulatos élmény. És itt abba hagyom. Pedig még sok mondani valóm volna. Hány dolgot hagytam forrón érintetlenül? Négyet? Hát, gyertek vissza jövő héten, és emlékeztessetek rá. Melyik volt az első? Élni jó, de meghalni jobb. Senkire nem voltam még olyan dühös, mint a feleségemre. Mi volt még? Ja, hogy marha vagy, de azt elmagyaráztam. Mi volt még? Tessék? Már elfele. Akkor annyira nem is bántódtatok meg rajta. Tessék, majd visszahallgatjátok, ez az. Mennyei atyánk. És igen. Mennyei atyánk, csak köszönjük neked ezt a mai napot. És kérünk, hogy nem is tudom, mit kérünk. Mindent. Az egész csomagot szeretnénk. Nem akarunk lemaradni semmiről. Annyira jó vagy, annyira nagy lelkű, annyira türelmes, annyira jó, hogy mindent akarunk. Hogy értem, mindent kárnak ítélünk azért, hogy téged megkaphassunk. És ha téged megkaptunk, akkor veled együtt mindent, és akkor vagyunk igazán gazdagok, és igazán szabadok. Úgyhogy csak kérünk téged, hogy ha elmentünk, hozz minket vissza. Amikor el akarunk menni, ne engedj elmenni. Vagy legalább szólj elégszer, hogy új felismerésre juthassunk. Segíts nekünk. Éld az életet velünk. Szeress minket. Adj többet, mint amennyit a világ valaha el tudna venni. Adj többet, mint amennyit valaha elveszíthetünk. És ha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, ez a legjobb pillanat. Tedd meg most. Csak egy egyszerű döntés. Igen, Jézus, elfogadlak. Te vagy a megváltó. Te fizetted ki a bűneimet. Elfogadlak. Te vagy az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is általad. Én általad megyek. Adj örök életet. És ha ezt a döntést meghoztad, csak egy pillanatra is a szívedben, ha mondtál egy egész kicsi igent, akkor tudd, örök életed van. Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Menjetek dolgozni.
Szeretnék két örömhírt mondani nektek, mert örömhírt hordozó vagyok. Az egyik, hogy hálásan köszönöm az imákat szerdán, mert hogy a Kalmár Edényi az egyik tesómnak az anyukája, és az intenzíven van a honvédkórházba, akarjátok majd, és meg lehet látogatni, mert a lánya Londonban él, és megmozdult a lába, és tud most már kicsit kommunikálni, és az azért csoda, mert ő látja el a férjét, úgyhogy egy kicsit bonyolult, mert ha nem főz neki, nem eszik, és az is vak egyébként otthon, úgyhogy ez egy csoda volt az ima után. A másik csoda pedig a pásztor tanítás, hogy nekem nagyon régóta a szívemen van, hogy nem tudom nektek milyen az elfogadtságotok, de az én is üzletemben vagyok, és nem nagyon tudunk járni esti órákra, mert hogy nincs időnk rá. Tehát, hogy így vannak, akik este mennek dolgozni, tehát ilyen szakai műszakban. És imádkoztam érte, és megnyílt egy ajtó, ami nem végleges, de hogyha szíveteken van és fontos a tanulás, akkor gyertek és legyen nagy órán, mert hogy a Pásztor Dúl Attila, ami azt gondolom, hogy nagy dolog, nem tudom ki ismeri, a legjobb. Én azt gondolom, hogy ez a best ajándék, de elvállaltam, hogy jövő szerdán 2 órakor fog tartani egy órát, egy első órát, azoknak, akik szeretnének útkreditre járni, ami majd lehet, ha jól imádkozunk, igazi bibliai óra lesz, tehát bibliai iskolás óra lehetséges.
Napközben?
Igen. Aha. Voltam, nincs ilyen óra, régen volt. És azoknak, akik napközben értek rá, de mivel tanár hiány volt, ezért nem volt rá lehetőség. Úgyhogy ő azt kérte, hogy aki szeretne járni órára, akár kreditre, akár erre a szerdai órára, az vasárnap este az Isten tiszteletben szeretné megismerni, hogy hát itt imádkozik e felől, hogy hát ha áldást mondanak rá a vezetőség tulajdonképpen, de az biztos, hogy jövő hét kedden 2-kor itt lesz egy óra. Úgyhogy szeretettel várunk.
Szerdán. Oké, tehát van egy bibliaiskolánk, aminek a következő fél éven most kezdődik. Az első 2 hétben nyitottak az órák, bármelyik órára beülhetsz. A második hét után regisztrálni kell. Gyere el, vegyél egy órát, vegyél 2-t. Értem, a bibliai iskolás órák ugyanilyenek, mint ez, vagy jobbak. És ehhez jön, amit Judit mondott, hogy lesz, úgy tűnik, hogy szerdánként lehet egy, szerintem érdeklődéstől függ, lehet egy óra napközben. Mondjam, ezek amúgy este vannak. Oké, rendben. Oké, menjetek, de ha van kérdésetek, akkor még állok elébe egy-két kérdésnek. Vagy... A bankszámlás cuccot a Gyuri osztja, igen. Van egy órarend? Ki szeretné megnézni az órarendet? A webben rajta van. Mondtam már, hogy hősök vagytok? Hősök vagytok. Eljöttetek, ne vicceljetek. Hősök vagytok. Sziasztok!